a vodka, majte sa vykajú vieta na ktorý do škáta. És akkor Sütterdet fölkérem a Csabart, valami nevelezett tanítványok is figyelemben van, fölkérem akkor az előadásnak a megtartására. Ez olyan, mint a Szent Maradék, ugye a babiloni fogság után, ilyen az ős kis csapat. Ha jól érzik magad, maradjanak ott, de át is lehetne ide jönni a gondolatban, és akkor egy blokkban vagy az
első gondolatban.
Mindenki ide jövünk.
Hát akkor azért egy imádsággal kezdjük meg. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ormot hozzatok, égi magasok, téged vár repedve, a halandók lelke. Jöjj el, édes üdvözítünk, mert az emberek ott tévelyegnek, hol te égi fényed útján nem vezérled. Őket, édes üdvözítünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott mindenkit ezen az estén, amikor a Máté evangéliumával fogunk foglalkozni. Örömmel jöttem ide, történelmi alkalom, másodszor vagyok a Gödi templomban. Az első az, a dátumot nem tudnám megmondani, a Csiba Tibor atya új miséje volt, akivel együtt tanultunk Rómában, úgyhogy most ma este van a második alkalom. És köszönöm plébános atyátoknak a meghívást, aki utolsó éves papnövendék volt, amikor én elkezdtem a központi szemináriumban pályafutásomat, úgyhogy ezek már történelmi idők. Amikor fölhívott telefonon, hogy a Bibliáról beszélnék-e advent idején, azt mondtam, hogy nagyszerű. Amikor azt mondta, hogy valamelyik evangéliumról, elkezdtem egy kicsit izgulni, vajon melyik lesz az, és pont azt mondta, ami ez a leginkább kedvem lett volna, Máté evangéliumát, mert bár kamaszkoromban János evangéliuma volt számomra a legközelebb álló, de idővel valahogy Máté evangéliuma lett a legkedvesebb számomra. Máté evangéliuma valóban egy különleges evangélium. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az egyetlen teljes szinoptikus evangélium. Ugye tudjuk jól, Mátét, Márkot, Lukácsot gyűjtő néven szinoptikus evangéliumnak nevezzük, hiszen nagyjából ugyanazt az anyagot dolgozzák föl, nagyjából párhuzamosan, tehát együtt látják és láthatják Jézus földi életét, szenvedését, halálát és föltámadását. Azonban Márk evangéliumáról ugye azt szoktuk tudni, hogy a legrövidebb. A rövidségének oka van, hogy igazából az eleje is és a vége is egy kicsit olyan félbemaradt vállalkozás. Igazából szokták éppen ezért viccesen azt is mondani, hogy Márk tulajdonképpen egy szenvedés történet, amihez írtak előszót és utószót. János evangéliuma eleve egy más kategória. Lukács pedig a maga evangéliumát beleilleszti a maga kettős művébe, hiszen az evangélium és az apostolok cselekedetei egy kettős egységet alkot. Tehát azt lehet mondani, hogy Máté az egyetlen, egy teljes és önálló, autentikus, szinoptikus evangélium. Mit kell tudnunk ennek az evangéliumnak a hátteréről? A legfontosabb talán az, és ezt majd fogjuk később többször látni, hogy itt egy olyan hagyományról van szó, ami eredetileg szóbeli szinten létezett. Vagyis időnek kellett eltelnie, hogy írásban rögzítsék azt a tanítást, egyfelől Jézus mondásainak a gyűjteményét, másfelől Jézus életének, szenvedésének, föltámadásának eseményeit, harmadrészt A húsvét után ezekhez kapcsolódó keresztény magyarázatokat, amelyek az apostolok igehirdetésében szóban születtek meg. Mi volt az írásbeli rögzülés konkrét oka? Természetesen legfőképpen az, hogy az apostoli generáció vértanúvá lett. Nem volt, aki a szóbeliséget őrizze továbbra is, tehát rögzíteni kellett az apostoli igehirdetést. De hogyha konkrétan Máté evangéliumára összpontosítunk, itt találunk más okokat is. Egyfelől egy nagyon súlyos kérdőjel Jézus sikerének és sikertelenségének a megmagyarázása. Azért gondoljunk bele, adott egy hit, amelyet hirdetnek bizonyos apostolok, küldöttek, és tulajdonképpen ez a hit nem egy 100%-ig a korabeli vallások értelmében vett sikeres hit, hiszen van benne egy keresztre feszítés, azaz Jézust a saját népe. Az üzenet első számú címzettjei visszautasították. Valahogy meg kell magyarázni, ami itt történik. Másodszorban tekintetünket arra a kérdésre is fordítani kell, hogy miért születik meg az egyház. Érdekes módon az evangéliumok az egyház szót nemigen használják, Máténál azonban kétszer is előfordul, érezzük e mögött azt, hogy valószínűleg alapvetően fontos téma volt ez, amire választ kerestek azok, akik olvasták az evangéliumot. Ki a szerzője ennek az evangéliumnak? Hát erről sok ötlet született, bár hozzá kell tennem rögtön az elején, hogy itt még jól állunk a szerzőséggel, mert a többség azért elfogadta, hogy Máté írta a Máté szerinti evangéliumot. Nem tudom, mely evangéliumokról volt már előadás, de például Jánosnál kész krimi történet lesz abból, hogy most ki is írta meg a János evangéliumát. Mi a vitáknak az oka? Az, hogy a 12 apostolnak eltérő névsora van Lukácsnál és Máténál. Lukácsnál a 12 között nem találkozunk egyetlen egy Mátéval sem. Viszont találkozunk egy Lévivel. A Máté evangéliumában Lévi nincsen a 12 között, viszont van egy Máté. A hagyomány ősidőktől kezdve úgy vélte, úgy magyarázta ezt a helyzetet, hogy tulajdonképpen Máté volt Lévi. De ez egyáltalán nem olyan magától értetődő magyarázat, hiszen gyakran találkozunk az új szövetségben kettős nevekkel, de akkor az egyik név héber eredetű, a másik név pedig hellén eredetű. Ugye Simon Péter, a Simon héber, a Péter görög. Ha úgy vesszük, a Pál Saul is ugyanilyen, mert a Paulos az nem egy héber szó, az egy hellén név, a Saul az eredeti héber, Fülöp Nátánael, vagy Márk evangélista, Márk ez egy latin név, tudjuk, hogy az eredeti héber neve János. Tehát így találkozunk kettős nevekkel, csak hogy mind a Máté, mind a Lévi héber név. Ettől az esettől eltekintve nem ismerünk egyetlen egy esetet sem az új szövetségben, hogy valakinek dupla héber neve lett volna. Mi lehet ennek a magyarázata? Valószínűleg az, hogy a Lévi az nem személynév. Tudjuk jól, hogy a zsidóság körében halatlanul fontos volt, hogy ki melyik törzsből, melyik nagy nemzetségből származik. Hiszen például bizonyos tisztségeket, bizonyos funkciókat csak bizonyos törzsből származó emberek tölthettek be. És tudjuk jól, hogy Lévi törzse volt a papi törzs. Innen az elnevezés, hogy leviták. Tehát egy elképzelhető magyarázat az, hogy Máté Alfeus fia levita családból származott. Erre utal a Lévi név. Itt egy személyes megjegyzést azért rögtön hadd tegyek hozzá. Ebből az értelmezésből megérthetjük, hogy milyen emberi helyzetben van ennek a névnek a viselője. Tehát ő a leviták nemzetségéből származik, akikről Mózes törvénye úgy rendelkezik, hogy ne kapjanak örök részt Izrael földjéből, mert az ő örök részük az Isten, és egy ilyen férfi elmegy vámszedőnek a rómaiaknál. Tehát érezzük, hogy ez azért mennyire visszás helyzet. És ebből érezhetjük meg, hogy őt valószínűleg mennyire megvethette a többi zsidó azért a szakmáért, amit választott, és számára éppen ezért mennyire fontos lehetett az, hogy Jézus őt megszólította és kiválasztotta. Egyéb iránt az egyházatyák egybehangzó véleménye szerint valóban Máté az evangélium szerzője. Egy második század elejé egyházatya egy bizonyos Papiász, aki második generációs az apostolok után, már beszél arról, hogy egy bizonyos Máté héberül írt egy gyűjteményt Jézus mondásaiból. És már a második századból rengeteg szövegtöredékünk van, arám, szír és görög nyelvű szövegtöredék, ami Máté evangéliumának egyes részeit, vagy a Máté evangéliumában található Jézusi mondásokat tartalmazza. Fölmerült éppen ezért a kezdetektől fogva, hogy talán ez az evangélium eredetileg héberül íródott. Ez lenne a héberek számára íródott héber nyelvű evangélium, vagy esetleg arám nyelvű. Ez azonban nem valószínű, egy nagyon egyszerű kis szúró próbával le lehet ellenőrizni, hogy így van-e, mert Máté evangéliumának a szír szövege a személyi neveket és a földrajzi neveket a görög helyesírás szerint közli, nem pedig héber helyesírás szerint. Ez annyit jelent magyarán, hogy görög eredetiből fordították erre a nyelvre. Ami azért nem tűnik logikusnak, mert a szír és a héber arám között könnyebb lett volna az átjárhatóság, mint a szír és a görög között. Tehát ha lett volna egy héber eredeti, akkor nem találkoznánk ezzel a jelenséggel. Miért fontos ez a kérdés? Azért, mert nagy valószínűség szerint ez a legősibb evangélium. És az eredeti nyelvnek a kérdése ezért nagyon izgalmas. Azt biztosan látnunk kell, hogy aki ezt írja, benne él a zsidó kultúrában és vallásban. Honnan tudjuk mi ezt? Onnan tudjuk alapvetően, hogy a másik három evangéliumhoz képest itt találkozunk a legtöbb ószövetségi proféciával, itt van a legtöbb utalás zsidó kulturális vagy vallási hagyományokra, és még egy érdekesség, a szerző ezeket a szokásokat vagy hagyományokat nem magyarázza meg. Ha János evangéliumában találkozunk egy héber szóval, például rabbi, akkor görögül János beléje, hogy ez lefordítva annyit tesz, hogy. Vagyis János olyanoknak ír, akik nem értik ezt az egészet, és szépen lefordít, megmagyaráz nekik mindent. Máté nem magyaráz. Ez azt jelenti, hogy egyfelől ő is tudta, hogy miről van szó, másfelől azt jelenti, hogy aki olvasta, az is tudta, hogy miről van szó. Tehát a zsidó keresztények között kell az evangélium keletkezésének a helyét feltételeznünk. Milyen történelmi adatok segítenek minket abban, hogy meghatározzuk, mikor is keletkezhetett és hol ez az evangélium? Az első pont az tulajdonképpen a jeruzsálemi kirajzás, hogy így mondjam. Tudjuk jól, hogy a föltámadás után az egyház központja Jeruzsálemben volt. És az oszlopos apostolok is Jeruzsálemben éltek és tevékenykedtek, János, Péter, Jakab. Ugye egy-egy kiruccanásról tudunk, hogy például Péter elhagyja Jeruzsálemet, de alapvetően Jeruzsálem mindennek a központja, és itt a keresztények följárnak a templomhegyre, a salamoni szentély Heródes által megújított épületébe, részt vesznek a zsidó vallás kultuszaiban, ritusaiban, betartják az imaórákat, stb. Pluszba hetente egyszer megünneplik a kenyértörést. Tehát magyarán szólva, most egy kicsit testiesen úgy mondanám, hogy ők zsidó vallást folytatnak némi keresztény felhanggal. Ez a helyzet akkor változik meg radikálisan, amikor 44 körül bekövetkezik az első nagy keresztényüldözés. Ennek lesz az áldozata Jakab apostol is, a jeruzsálemi közösség feje. Ekkor nem csak az apostolok, de nagyon sok zsidó keresztény elmenekül Jeruzsálemből. Mert üldözések, kivégzések vannak. A zsidóság elkezdi a keresztényeket ritkítani. Tehát ennél előbb biztosan nem születik írott evangélium. A másik nagyon érdekes időpont, mérföldkő pedig a Krisztus utáni 70-es esztendő. Mi történik ekkor? 68-69 Rómában a három császár éve. Neró öngyilkos lesz, megbukik az uralma, jön Otto, Galba és Vitellius, három katona császár. Hát veszélyes munka volt császárnak lenni, mert egy pár hónapig uralkodik mindegyik, és eltávozik az élők sorából. Míg végül a helyzet úgy tisztázódik le, hogy a császári trónra a Flavius dinasztia kerül, első tagja ugye Vespasianus, akitől legalább egy mondást örökölt az európai kultúra, hogy a pénznek nincsen szaga. De magyarán szólva, itt van egy másfél éves káosz időszak. És ezt mire használja ki a zsidóság? 69-ben fölkelést kezdeményez Róma ellen. Itt nagyon izgalmas részletek vannak, ha valakit érdekel a zsidó történelem, ebben az időszakban merüljön el. Josephus Flaviusnak a maga kis csibészségei is itt játszódnak le, mert ezt kevesen tudják, hogy ő hazaáruló volt. Tehát ez egy furcsa történet, innen a Flavius név, hogy ő a Vespasianus rabszolgája lesz, úgyhogy elárulja a lázadó csapatokat és átmenekül a császári oldalra, hogy életben maradjon. Ezért lesz Josephus Flavius, fölveszi a gazdájának a nevét. Lényegtelen, 70-ben Vespasianus már ugye Rómában van, mert megválasztják addigra császárnak, de a fia Titus elintézi Jeruzsálemet. Ha volt valaki Rómában a Forum Romanumon, ott láthatta Titus diadalívét, ott a római katonák cipelik a nagy győzelmi jelvényeket és a zsákmányt, köztük menórát, meg nem tudom micsodát. Jeruzsálemből elpusztul a templom. Miért egy fontos dátum ez? Mert tulajdonképpen innentől kezdve egy teljes szakadás áll be a zsidó vallásosság és a keresztény közösség vallás gyakorlata között. Mert innentől kezdve a két kultusz teljesen szétszakad és elkezd külön utakon járni. Innentől kezdve nagyjából 10-20 év alatt az a nagyon erős, nagyon meghatározó zsidó kereszténység, amivel Pál is rengeteget küszködik, amiről Antiókiában olvasunk az apostolok cselekedeteiben, stb. Elkezd eltűnni, és a második század közepére már nyoma sincs. Tehát megszűnik a zsidó kereszténység nagy korszaka. Vagyis tulajdonképpen, ha Máténál azt mondtuk, hogy ő valószínűleg zsidó-keresztény közegben él, és zsidó-keresztényeknek írja az evangéliumát, azt mondhatjuk, hogy van egy bizonyos idő, ami után már nem írhatja meg ezt az evangéliumot, mert már megszűnne az a réteg, az a masszív réteg, akinek ír. Hogyan datáljuk be akkor Mátét? Egy fix pont van. A biblia tudósok azt mondják, hogy a Márk evangéliuma 65-70. A kérdés csak az, hogy a Máté előbb van, vagy később, mint a Márk. Ez ugye a nagy vita. Ha Máté, akkor legkésőbb, ha Máté később van, mint Márk, akkor legkésőbb 80. Azt mondják ezek, hogy Márk egy rövid evangélium, Máté ezt földúsította, megírta hosszabbra. De ez nem valószínű. Ebben most nem menjünk bele, hogy miért. Sokkal valószínűbb, hogy a Máté evangéliuma már 65 körül elkészül. Nem úgy születik a két evangélium, hogy van egy rövid, és abból írunk egy hosszút, hanem valószínűleg van egy közös apostoli hagyomány, erre majd mindjárt kitérek, ami mindkettő evangélium gyökerénél megtalálható. És nagyon valószínű, hogy Máté 65, legkésőbb 70-ben már készen áll. A hely kérdése. Ha Máté evangéliumát olvassuk, azt látjuk, hogy a fókuszban Galilea van. Tehát a földrajzi nevek, események, történések szempontjából a leghangsúlyosabb hely Galilea. Tehát azt lehet mondani, hogy a Genezáreti tó partján egy viszonylag jól belátható 30-40 kilométeres sugarú körben játszódik le a Máté evangéliumának legnagyobb része. Jánosnál például megfigyelhetjük, hogy északról folyamatosan földrajzilag délre vándorol az evangélium, stb. Máténál a fókusz Galileán van. Ez azért egy érdekes dolog, mert ezen a területen történelmi események okán, 60 után már nem nagyon vannak zsidó keresztények. 60-ban legkésőbb elhagyják ezt a területet, és hova mennek Galileából a zsidó keresztények? Antiochiába, az akkori Szíria tartomány fővárosába, ami egyben a Római Birodalom második legnagyobb városa volt. Tehát nagyobb volt, mint Alexandria, mint Athén, vagy az egyéb nagyvárosok, amiket ma ismerünk. Antiochia a fénykorában elérhette a 800 ezer lakost is. Mondjuk akkor Rómában volt 1,5 millió, de a korabeli viszonyok között ez hatalmas, elképzelhetetlenül nagy. Mi mutat még Antiochia felé? Az, hogy 100 körül él egy szent, egy egyházatya Antiochiában, úgy hívják, hogy Ignác. Ő 107 körül szenved vértanúságot Rómában, és szerencsénk van vele, mert nagyon szeretett levelet írni, ugye. Én hallatlanul rossz levélíró vagyok, tehát, hogyha nekem a hagyatékomban valaki levelet kereste, az nagyon rosszul járna. Viszont Ignác hagyatékában rengeteg levél van. És ezeket a leveleket olvasva döbbenten tapasztaljuk, hogy antiochiai Szent Ignác szinte kizárólag a Máté evangélium szerint idézi Jézust. Vagyis olyan mondásokat, olyan jézusi mondatokat hoz, amelyekkel szó szerint ebben a formában, Máté evangéliumában találkozunk. És a Mátén kívül, ha szabad így mondani, szinte semmi nyoma a másik három evangéliumnak. Mintha az antiochiai közösség alapvetően csak a Máté evangéliumát használta volna. Így tehát kezdünk célba érni, hiszen Antiochia nagyváros, hatalmas pezsgő élete, tehát megvan a kulturális előfeltétel ahhoz, hogy egy ilyen jellegű írásmű megszülessen. Itt van egy nagyon masszív zsidó-keresztény közösség, mert ide menekültek Galileából a zsidó-keresztények. Emellett egy nagyon érdekes szempont, Péter is és Pál is párhuzamosan itt tartózkodik Antiochiában. Hogy mikor hagyja el Péter Antiochiát, ez egy kérdőjel. Pál három missziós útra megy, mind a háromnak a bázisa Antiochia. Tehát azt lehet mondani, hogy a 40-es évek közepétől nagyjából 60 tájékáig ez ilyen bázis a páli misszióhoz. Hogy Péter mikor megy el innen Rómába, ezt nem tudjuk. Ez rekonstruálhatatlan. Ez lenne tehát a legjobb helyszín. Adva van Péter, mint a főapostol, egy sajátos erős hagyomány hordozója. Adva van Pál, Őrá mindjárt visszatérünk, mert egy-két nagyon érdekes dolgot mutat nekünk a Máté evangélium a Pállal kapcsolatban. Adva vannak a zsidó keresztények, és adva van az a tény, hogy tulajdonképpen a keresztény missziónak és közösségnek ez a leghangsúlyosabb helye. Azt lehet mondani, hogy amikor Péter és Pál párhuzamosan itt van, már fontosabb, mint Jeruzsálem bizonyos szempontból. Tehát nagy valószínűség szerint összegezve mit mondhatunk? 60-as évek közepe vagy vége, Antiochia. Ez a legjobb helyszín a Máté evangéliuma keletkezéséhez. Ígértem adalékot Pállal kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes dolog. Pálnál találkozunk két olyan szövegrészlettel, ami kísértetiesen hasonlít, sőt egy-egy mondatában szóról-szóra majdnem egyezik a Máté evangélium szövegével. Ez azért érdekes, mert a kettő között semmilyen találkozási pontról nem tudunk, tehát Máté és Pál között. Melyik két részletről van szó? Az egyik részlet az első tesszalonikai levélben van. Ez 51-52 tájékán keletkezik, és kronológiailag a legrégebbi írása az új szövetségnek. Mi a tesszalonikai első levél fő problémája? Pál végzi a missziót, és az ige hirdetésében arról beszél, hogy van egy közelgő úrjövet, amire készen kell állni. Ma úgy mondanánk, hogy gyerekek, közel van a világ vége, készüljetek föl. És a megtérő keresztények azt hitték, hogy ők most megkeresztelkednek, és még az ő életükben megjön a Krisztus. És mi történik Tesszalonikában? Meghal egy-két keresztény. És ez egy kész dráma. Miért dráma? Mert ez azt jelenti, hogy halni fognak az emberek, és Krisztus még mindig nem jön vissza. Ők azt hitték, hogy megkeresztelkednek, eljön Krisztus, és dicsőségesen bemennek az ő országába. De most mi van azokkal, akik meghalnak? Azok most hova kerülnek? Most akkor azok potyára keresztelkedtek meg, vagy pehjük volt, hogy idő előtt meghaltak? Mi lesz velük? És Pál a 4.-5. fejezetben elkezdi a végítéletről szóló tanítását, a végső dolgokról szóló tanítását kifejteni. És tessék megkapaszkodni, otthon meg lehet nézni, ez a szakasz teljes párhuzamban áll szerkezetileg a Máté evangélium 24.-25. fejezetével, ahol Krisztus a saját földi igehirdetése végén, a jeruzsálemi szenvedés ideje előtt kvázi lezárásként tanítást ad a világ végéről, a végső dolgokról. Vannak olyan kulcsszavak, amelyek pontosan megegyeznek, és még a felépítése is párhuzamos az első tesszalonikai 4-5-nek és a Máté 24-25-nek. Persze a Máté 24-25 sokkal terjedelmesebb. Például itt van az 5 okos szűz és az 5 balga szűz példázata. Pálnál csak annyit találunk, hogy éberen virrasszatok. Ez ugye a Jézusi példázatnak a konklúziója. Virrasszatok tehát éberen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, én azt hiszem. Egy másik ilyen hely a római levél első 4 verse. Ezt 57-58 körülre datálják. Tulajdonképpen Pál úgy beszél itt Krisztusról, mintha nem ő beszélne. Pálnak van egy sajátos stílusa, szókincse, stb. Éppen ezért ez nagyon jó nekünk, mert könnyen kiszűrjük, hogy hol vannak olyan részletek a leveleiben, amiket ő már készen vett, ha szabad így mondani, előre gyártott panelek. Amit Pál a hittanórán megtanult, mert tudjuk jó, hogy Pál a megtérése után kvázi hitoktatásra járt. És már ő is keresztény hagyományt kapott. Ezek sokszor ilyen verses formába összeállított részletek. Hát, a római 1.4-ben is egy ilyen panelt találunk a levél bevezetésében Krisztusról. És az az érdekes, hogy mik a kulcsfogalmak ebben a négy versben. Dávid fia, Isten fia, és a minden nép közé való meghívás vagy küldetés. Ezek nem igazán páli szakkifejezések. Pálnál nem találkozunk saját szövegben soha a Dávid fia titulussal. Érdekes módon ez mintha, látni fogjuk később, a Máté evangéliumának a Krisztus képét és a kulcsfogalmait adná vissza. Miről lehet itt szó? A Máté evangélium a valószínűleg Antiókiához kötődik? Pál Antiókiából indul el a missziós útra? Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nagyon hamar, már a 40-es évek végére, de azért gondoljunk bele, csak másfél évtized Krisztus után, a 40-es évek végére az antiókiai közösségben van egy szóbeli, rögzített apostoli hagyomány. Ebből, ennek alapján írja majd meg Máté az evangéliumát, és ezt az apostoli hagyományt hirdeti Pál, amikor elmegy az mindenféle kis-ázsiai, meg görögországi városokba. Vagyis van egy közös forrás. Ez nem azt jelenti, hogy 50 körül már volt egy kézzel leírott Máté evangélium, erről szó sincs, ha majd később jön. De már a 40-es évek végén a keresztény hitnek van egy rendszere, egy rögzített formája, egy apostoli hagyománya Antiókiában. Ami mind a páli tanításnak, mind a Máté evangéliumának egyfajta forrása. Ez azért is fontos, mert függetlenül attól, hogy most a Máté előbb vagy később íródott, mint a Márk, ez azt jelenti, hogy a Máté evangéliuma rögzíti a legősibb, a legrégibb apostoli tanítást, a legrégibb apostoli igehirdetést Krisztusról. Azt lehet mondani, hogy a Máté evangéliumában egyfajta összegzését, összefoglalását találjuk az apostolok Krisztusról vallott hitének. Ennyit a keletkezésről. És most lássuk magát az evangéliumot, mert hát azért lennénk ugye itt. Ígérem, nem leszek hosszú, nem kell megijedni, hogy ez csak az 5%-a volt az elmondandóknak. A szerkezete már a Máté evangéliumának nagyon izgalmas. Mert hát ez egy irodalmi mű is. Gyönyörű keretbe van foglalva. Ugye keretnek nevezzük, amikor összefoglalja két pillér, vagy két az elején és a végén található gondolat, azt az egészet, ami középen van. Máté evangéliumában van egy ilyen gyönyörű teológiai keret. Tulajdonképpen most leszámítva Jézusnak a nemzetség tábláját, mi az első momentum a Máté evangéliumában? A gyermek születésének a hírül adása. Mi lesz a gyermek neve? Máté evangéliuma így fogalmaz, Emmanuel, vagyis velünk az Isten. Mi a Máté evangéliumának az utolsó mondata, amikor Jézus fölmegy a mennybe, miután kiküldi az apostolokat, hogy menjenek el minden nemzethez, kereszteljék meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát egy gyönyörű kerete van az evangéliumnak. Az elején bejelentik, hogy meg fog születni az, akinek az a neve, hogy velünk az Isten. Az evangélium utolsó mondatában meg Jézus mondja magáról, én vagyok veletek minden nap a világ végéig. Ez egyfelől azt mutatja, hogy ez egy komplett egész, másfelől ez egy nagyon egyértelmű hitvallás arról, hogy Máté Istennek tekinti Jézust. Tehát nem csak egy nagyhatású emberi tanítónak megvallja az ő istenségét, hiszen az Isten van veletek jelenti az Emmanuel, Jézus viszont önmagáról mondja végül, hogy én vagyok veletek. A kezdet, az első két fejezet nagyon izgalmas, ez az úgynevezett gyermekség történet, ilyenkor adventben, karácsonyban szoktuk javasolni olvasgatásra a Lukács első két fejezetével egyetemben. Az első része a Máté első fejezetének Jézus nemzetség táblája. Ugye ez úgy szerepel az eredeti görögben, hogy Biblos Genészeos. Ez nem nemzetség táblát jelent szó szerint, azért fordítjuk így, mert utána jön csomó héber név, és akkor ott teljesen kipurcanunk, mire felolvassák, majd ugye advent utolsó hetében lesz evangéliumi szakasz, bár volt egy atya, aki bemondta, hogy kérem, a mai evangéliumban csupa zsidó név van, úgyhogy folytassuk az egyetemes könyörgéssel. Tehát azért mondom, hogy ez az a bizonyos evangélium, ami megfekszi a gyomrunkat, de ez azért jó a papnak, mert hibázhat a felolvasásban, a kutya se veszi észre, hogy félreolvasta. Genesis. Ismerős ez a szó, nem? Ez a teremtést is jelenti. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy van egy lista Jézus őseiről. Valami többről van szó. Ez tulajdonképpen annak az útja, ahogy az Isten belép, bele teremti önmagát kvázi ebbe a világba. Azért fontos és értékes ez a nemzetség tábla, én ezzel pórul jártam szeptember 8-án, ezt el kell mondanom, mert kisboldog asszony volt, és akkor is ez az evangélium. Nemzetség tábla plusz angyali üdvözlet. És én nekem kellett prédikálni a búcsúi misében, csak a kedves atya úgy gondolt, hogy felolvassa a rövidebb verziót, én meg pont a nemzetség tábláról akartam prédikálni, úgyhogy ugrott a prédikációm alapja. Miért fontos ez? Mert itt többről van szó, mint hogy nevek vannak egymás után. A Máté evangéliumának az alapvető kijelentését mutatja, hogy az Isten, ha szabad így mondani, évszázadokon, sőt évezredeken át előre tervezett, előre látott és előre akart módon, lépésről lépésre, egy hatalmas elszánással, ha szabad így mondani, megérkezik közénk. Most nagyon póriasan megfogalmazva, ez nem egy utolsó perces gondolat, a nulladik év március 25-én, hogy na most küldünk egy angyalt, hogy 9 hónap múlva megszülessen a kis Jézus. Gyakorlatilag az Isten öröktől való tervében ez az egész ott szerepel, bennfoglaltan. Mária, József, a gyermek az, hogy ennek meg kell történnie, és tulajdonképpen az Ószövetség ebből a mátéi perspektívából semmi egyéb, mint annak a nyomon követése, hogy az Isten miként munkálkodik a történelemben azon, hogy elérje azt az állapotot, hogy megszülethessen a kis Jézus. Vagyis teremt egy nemzetet, ami korábban nem volt, teremt egy önálló nyelvet, ami más, mint a rokon nyelvek, teremt egy önálló vallást, mert hogy a kis Jézusnak lesz hite is, meg imádkozni is fog, meg zsinagógába is fog járni, körül fogják metélni, bar micvója lesz, ha lesz, a mai értelemben biztos nem volt. Tehát magyarán szólva, az Isten évszázadokon át munkálkodik azon, hogy bebiztosítsa, hogy elérkezzék az az alkalmas idő, amikor megtörténhet az, hogy megszületik emberként. Kultúrát, nemzetet, nyelvet, vallást, mindent megteremt az Isten ahhoz, hogy a fia megérkezhessen. Tehát ha szabad így mondani, egy 33 éves földi életre évezredes szinten rákészül az Isten, és úgy egyengeti a történelemnek, az emberi szellemnek az útjait, hogy elérkezzen ez az állapot. A nemzetség tábla hallatlanul izgalmas. 3 nagy részben, lépésben halad előre. Ugye az első rész megy Dávidig, a második rész Dávidtól Babilonig, a harmadik rész Babilontól Józsefig. Ez egy kicsit problémás, mert ugye nem arányosak az idők, tehát biztos, hogy itt valami szimbolikus jelentés van. Mert ugye Ábrahámtól Dávidig az egy nagyon hosszú idő. Dávidtól Babilonig az egy viszonylag rövid idő. Babilontól Jézusig az egy középhosszú idő. Mégis mind a 3 szakaszban 14 ős nevét nevezi meg. Miért fontos ez a 14-es szám? mert ez Dávid nevének a számértéke. Ugye a héberek nem ismerték az arab számokat, meg a rómaiakat aztán pláne nem. Tehát ők a saját ABC-jük betűjével jelölték a számokat. A dalet, a D betű, az a negyedik az ABC-ben, tehát az négyet ér. A váv, vagyis a V betű, az pedig a hatodik az ABC-ben, tehát hatot ér. 4 meg 6 meg 4, az 14, kijön Dávid. Tehát ezért 3x14 ős van felsorolva mindegyik blogban, megerősítendő, hogy Jézus a Dávid fia. Ugye emlékszek, hogy mondtunk Pálnál, hogy ezért annyira érdekes, hogy Pál ezt a címet használja, mert egyébként magától soha nem írja, ez Máténál a legfontosabb, hogy Dávid fia, azaz a messiás. És a nemzetség táblában Dávid neve az egyetlen, ami többször is előfordul. Tehát világos, hogy Dávidra van fókuszálva az egész. Miért? Mert ő neki ígéri meg az Isten Nátán próféta által, hogy az ő nemzetségéből születik Jézus. Azonban itt van egy bibi. Hogy ez a nemzetség tábla nem Máriának a családfája, hanem Józsefé. Márpedig legjobb tudomásunk szerint Józseffel semmilyen genetikai vagy vérségi viszonyban nem állt Jézus, csak Máriával. A középkori nagyokosok ezért ezt úgy oldották meg, hogy legyártottak egy Mária családfát is, ami szintén Dávidtól ered, mert így bebiztosított volt minden. De mi ebben a probléma? Az, hogy ők valószínűleg a középkorban a germán jogot követve a leszármazást, mint vérvonalat tekintették. Ugye Magyarországon is ezért megy az Árpádház öröklése lányokon keresztül jobbra-balra, Nápolyon át, vissza Budára, meg mit tudom én, hogy? Na most a zsidóságnál ez nem így működik. Nagyon fontos a vérvonal valóban, de van valami, ami még ennél is fontosabb, az az áldásnak és az ígéretnek az öröksége. Amit ugye az apa a fiának az atyai áldásával egyetlen egyszer ad át. Tehát, hogyha egy zsidó embernek én azt akarom mondani, hogy Jézus valóban a Dávidnak a fia, akkor totálisan mindegy, hogy neki most mi a genetikai állománya, vagy milyen vércsoport, és hogy Józseffal az nem passzol össze, ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a zsidó szemléletben József ezt a gyermeket a saját fiának ismeri el. Mert József az, aki Dávid házának örököse. Egyébként az az érdekesség fakad ebből, hogy tulajdonképpen, ha Mátét figyelmesen olvassuk, a gyermekség történet főszereplője József lesz. Mert Józsefnek jelenik meg álmában az angyal, hogy ne félj magadhoz venni Máriát. József lesz, aki elviszi a kis családot Betlehembe. Ott a 3 nap keleti bölcs látogatás után megint csak Józsefnek szól az angyal álmában, stb. Hát Józsefhez többet beszél az angyal, mint Máriához, Máté evangéliumában. József a főszereplő. Mert ő az, aki Jézust, mint atya, belekapcsolja a dávidi ígéretnek a folytonosságába. Ebből megint érezhetjük, hogy valószínűleg nem van, hát biztos, hogy Máté olyanoknak írja az evangéliumát, akiknek ez hallatlanul fontos, vagyis zsidó keresztényeknek. És éppen ezért azt kell világosan látnunk, hogy ez nem is Jézus születéstörténete a szószoros értelmében. Mert Jézus születését egy fél mondattal elindít, és megszülte elsőszülött fiát. Ennyi. Tehát, hogy most itt szállást kap, nem kap szállást, jönnek a pásztorok, hozzák a kis gödőjét, meg a kecske sajtot, meg nem tudom mi. Ez abszolút nem érdekli Mátét. Nem ez a lényeg. Ő rögtön a születés pillanatában meg akarja mutatni, hogy az érkezett el a földre, akit Dávidnak megígért az Isten, aki Ábrahám nemzetségéből származik, akiről a proféciák szólnak, akit megjövendőltek ennek a népnek, hogy ő lesz majd a messiás, aki megvált minket. Tehát ez tulajdonképpen Jézus születésében most a kicsi gyerek futkározik a játszótéren című naív elemek helyett, ezt a teológiai hittani üzenetet akarja megragadni, hogy kicsoda az, aki születik. És azt ezeken a részleteken keresztül mondja el, hogy kicsoda az, aki megszületett. Tehát Máténak ez az első két fejezete haladlanul izgalmas. Ezt követi a középső nagy blokk a harmadik fejezettől a 26. fejezet második verséig, ami Jézus nyilvános működését írja le. Ezt nem fogom itt most részletezni, mert akkor itt még reggel 6-kor is a Rórátéren már haza se kéne menni. Egy érdekességet emelek ki, mert ugye a három szinoptikus párhuzamosan megy, tehát most háromszor ugyanazt nem kell feltétlenül ismételni, ami az eseményeket illeti. Ami Máténak a sajátossága, az az ötös szám. Egyfelől Máté úgy építi föl az evangéliumát, hogy az eseményeket, hogy Jézus ezt tette, azt tette, ilyen csodát tett, ide ment, oda ment, beteget gyógyított, stb. Megszakítja egy-egy beszéd, tehát egy hangsúlyos, nagy, nyilvános beszéd, illetve egy-egy rész zárásaként egy rövid összefoglalás. Ezek általában egy-két mondatok, ami összefoglalja, hogy az előző részben mit csinált Jézus. És mind a kettőből öt van. Tehát öt nagy összefoglalás van, a 4., 8., 9., 14. és 15. fejezetben van öt darab ilyen összefoglalás, és öt nagy beszéde van Jézusnak a Máté evangéliumában, a hegyi beszéd, a tanítványok kiküldése, a beszéd az egyház vagy a hívek közösségéről, a vád a farizeusok és az írástudók ellen, ez egy egész fejezet, és az a bizonyos világvége beszéd, amire az előbb utaltam. Tehát ötös alapszerkezetre építi föl Máté az evangéliumot, két párhuzamos szálon, öt beszéd és öt összefoglalás tagolja részekre és rendszerezi az evangéliumot. Emellett még egy érdekesség, a példázatokban, Jézus példabeszédeiben Máténál fordul elő mindig az ötös szám. Tehát ha olyan példázatot hallok, amiben szerepel az ötös szám, az biztos, hogy Mátétól van. Ezt most egy életre megjegyezhetjük, és mostanak ezzel brillírozhatunk majd a Biblia órákon, hogy az atya csak úgy találomra fölolvas valamit a Bibliát, és én rávágom, ez a Máté evangéliuma. Mert ugye az öt balga, öt okos szűz, akiket már említettem. Vagy például a talentumos példabeszédben itt szerepel az öt talentumos fickó. Ez azért érdekes, mert ez Máténak az egyedi karakterjegye. És a mai napig nem tudjuk, hogy ez mit akar jelenteni. Valami oka van, mert folyton beleütközünk az ötös számba, de hogy mit akar jelenteni, ha valakinek van egy jó hihető ötlete, az ne késlekedjen, írjon róla egy tanulmányt, mert be fog robbanni a tudományos közéletbe vele. Aktuálisan azt pedzegetik, hogy éppen a zsidó háttér miatt talán ez egy utalás a zsidó hagyományra, hiszen a zsidó hagyományban az ötös, az egy kultikus szám, hiszen a Tórának, a törvénynek öt könyve van, ugye Mózes öt könyve. Öt nagy ünnep van, amihez öt kiemelt szentírási könyv kapcsolódik. Ugye ilyenek, mint az újesztendő, a Hanuka, vagy a Purim, vagy a Húsvét, vagy a Sátoros ünnep, ugye ez az öt ünnep, mindegyikhez összesen öt kiemelt tekercs, a mögi lót, a nagy tekercsek kapcsolódnak. Tehát valószínűleg a zsidó hagyományból kell kiemelnünk, hogy mitől ez az ötös szimbolika, mert a hellén hagyományú evangéliumokban ez nem jelenik meg. Tehát a Jánosnál ötös szimbolika egyáltalán nincsen. Úgyhogy ez csak egy kis gondolatindító. És a harmadik nagy tétele, vagy része Máté evangéliumának Jézus szenvedése, halála és föltámadása. Ja, itt megálltunk, igen. Vagy az. Igen, ezen meg megállt a kazetta. Túl sokat beszéltem, ez hány perces kazetta volt?
Másfél
órás, annyit azért csak nem beszéltem.
De most én akkor igen.
Ja, akkor ez 45 percet jelzi. Akkor egész jól állunk, egész jól állunk. Jézus szenvedése, halála és föltámadása 26. fejezet 3. versétől egészen a 28. fejezet közepéig. A passió az egy önálló műfaj. Az evangélium, ahogyan azt Máténál, Márknál, Lukácsnál találjuk, az egy irodalmi műfaj, a passió az egy külön tétel. Ez mit jelent? Hogy az evangélium kis részekből építkező irodalmi műfaj. Mi ennek a magyarázata? Az, hogy ez kezdetektől fogva szóbeli közlésre íród, hát szóbeli közlésben élt és úgy íródott le, és a szóbeli igehirdetés szükségszerűen ilyen panelekből építkezett. Tehát bármelyik evangéliumot vesszük, ilyen jól elkülöníthető részekből áll, ezt hívják perikópának szakszóval. Ez az evangéliumnak, mint irodalmi stílusnak se. A passió kilóg ebből, mert a passió történet az elejétől a végig egy egybefüggő, apró panelekre nem tagolható, egyben olvasandó történés. Ugye ezért van az, hogy virágvasárnap hosszú-hosszú, de hát ez az elejétől a végéig megy. Ez nem olyan, mint az evangélium, hogy darabokra bontható. Ez éppen ezért nem rendelkezik semmilyen a központi részhez hasonló szerkezettel. Ez egy nagy szenvedés, elbeszélés. Ennek a sajátosságaiba most nem mennénk bele, majd ezt nagybőjtre, húsvétre meghagyjuk egy másik előadónak. Ezt követi a Máté evangéliumának a lezárása 28. fejezet 16. versétől. De egy érdekes dolog, mert ha ezt elolvasok, tulajdonképpen a mennybe menetel eseményéhez kapcsolódó rész, de tulajdonképpen ez egy korona az evangéliumon. Egyfelől itt megszületik a végső válasz. Ugye említettük az elején, hogy Jézus sikere, sikertelensége, elfogadás, elutasítás, ami végigkíséri az evangéliumot, itt a teljes válasz van. Az Isten őt már föltámasztotta, fölmegy a mennybe, és övé minden hatalom. Tehát van egy teljes válasz. Ez azért is érdekes, mert ugye a zsidók a Máté evangéliumában nem egyszer rákérdezik, hogy milyen hatalommal teszed, amit teszel. Hát itt a válasz az evangélium lezárásában. És ehhez kapcsolja Jézus a missziós parancsot, amit már említettünk a Máté evangéliuma végén. Ezzel kapcsolatban egy érdekességet jegyeznék, meg Máté evangéliumát érdemes ilyen szempontból is olvasni. Jézus a földi élete során nem lép érintkezésbe Máté evangéliuma alapján nem zsidókkal. Sőt, megerősíti, hogy az ő küldetése Izrael nyájának elveszett bárányaihoz szól. Ugye egy-egy kivételről tudunk. Amikor Galilea vidékén kívül nem zsidók között jár, akkor úgy mondanák inkognitóban, szépen csöndben lopakodik el. Végül ezért gyógyítja meg a pogány asszony lányát, mert az annyira kiabál utána, hogy aki inkognitóban jár, annak nem jó, hogyha az utcán utána kiabálják a nevét. Tehát világos, hogy az asszony hite mellett azért ott van ez a markáns elem is. Tehát Jézus a működését a zsidóságra fókuszálja, és nem is lép ki ebből a körből. A föltámadás után a mennybe menetelkor viszont minden nemzethez intézi a meghívását. Ezt akkor értjük meg igazán, ha újból fölidézzük, mit mondtunk, kinek íródik a Máté evangéliuma. Az Isten megígéri a zsidóságnak, hogy megváltót küld nekik. Az Isten pedig, írja Szent Pál, hűséges az ígéretéhez. Tehát elküldi a zsidóknak a messiást, és fölkínálja nekik a megváltást. Amikor a zsidók ezt visszautasítják, keresztre feszítik és megölik a nekik küldött messiást, vagyis nemet mondanak, akkor az Isten megdicsőíti az ő fiát, és ezután nyílik ki az egész világra, minden nemzetre a krisztusi meghívás. Tehát ennek van egy ilyen fölépítettsége is. Ezt egyébként Szent Pál fogja a római levélben nagyon alaposan feszegetni, hogy a zsidók engedetlensége nekünk tulajdonképpen javunkra vált. Tehát itt van egy ilyen dinamika vagy feszültség az evangéliumban. Röviden csak pár gondolatot, és aztán elhallgatok a teológiai üzenetéről Máté evangéliumának. Máté nagyon szereti az emberfia megnevezést Jézusra alkalmazni, ez ugye arámul bárnása, hát a bár az ugye gyakran előfordul, azt tudjuk, hogy fiút jelent, tehát Simon bár Jóná, az annyit jelent, hogy Jónás fia Simon, stb. Ez azért érdekes, mert az Újszövetség más könyveiben ez kevésbé hangsúlyos cím. Ez mindig a messiásra vonatkozik, és a héber gondolkodásban ez kapcsolatban áll Izajás próféta könyvének egy sajátos alakjával, akit úgy hívnak héberül, hogy Eved Jahve, vagyis Isten szolgája. Ugye a szolga és a fiú szavak gyakran közel állnak jelentésben is, például a latinban vagy az ógörögben ugyanaz a szó jelöli a fiút is és a szolgát is adott esetben. Ki ez a szenvedő szolga? Az, aki egy egészen új messiás képet jelent az Ószövetségben. Ugye van az Ószövetségben olyan lehetőség, hogy jön a messiás, akkor itt rend lesz, helyreáll a királyság, hatalom, dicsőség, ragyogás, minden nemzet térdre borul, eljön hódolni Jeruzsálembe, és Izajás könyvében megjelenik ez a szenvedő szolga, aki nem fog uralkodni hatalmas aranyos trónokon, hanem szenvedni fog a népért és a nép helyett. Tehát itt jelenik meg Izajásnál ez a gondolat, és ez a gondolatvilág a Máté evangéliuma számára nagyon kedves lesz. És éppen ezért megjelenik Jézus, mint a fiúnak az őskép. Egy érdekességet azért megemlítenék. Jézus hívja atyának az Istent, és minket is buzdít, hogy atyának hívjuk, de soha nem egy gruppóban hívjuk Jézussal együtt atyának az Istent. Jézus mondja, hogy az én atyám, vagy mondja azt, hogy a ti atyátok. Olyat nem mond, hogy a mi atyánk. Itt mindenkinek rögtön beugrik, tudom, az imádság, de nézzük meg, hogy hogyan tanít arra. Amikor imádkoztok, vagyis ti, mondjátok azt, hogy mi atyánk, vagyis ti mondjátok azt, hogy mi atyánk. Itt nem arról van szó, hogy én meg ti együtt mondjuk, hogy mi, hanem ti magatok között mondjátok, hogy mi atyánk. Vagyis Jézus különbséget tesz a között, ahogyan ő fia az atyának, és ahogyan mi fiai vagyunk az atyának. Ezt mi ma már nagyon könnyen megértjük, hiszen jártunk hittanórára, amikor kicsik voltunk, és ott jó megtanultuk, hogy Jézus a második isteni személy, a Szent Háromságban a fiú. Na de hát ezt az első században szegény keresztényeknek hittanórán még senki se tanította meg. Tehát a Jézus igehirdetésnek éreznünk kell, hogy ez egy nagyon fontos eleme. Ma már úgy rábólintunk, hogy ja igen, tehát Jézusnál ez valami radikális volt, és érezzük, hogy a zsidók is tapasztalják, hogy itt valami nem jó. Mert amikor vádolják Jézust, akkor ezt számon kérik, hogy atyának nevezte az Istent. Ugye az Isten fiának az Ószövetségben kit neveznek? Ha embert annak neveznek, akkor vagy egy prófétát hívnak annak, vagy egy-két szentírási hely van, ahol a királyt. És a gyermekség, mint gondolat, csak is az egész népre együtt jelenik meg. De úgy, hogy egy személy azt mondja, hogy az én atyám, ilyen nincs. Ez elfogadhatatlan az ő vallási világukban, világképükben. Tehát Jézusnak itt a revolúciója, a nagy forradalma, hogy ő, aki az Istenként érkezett közénk, kimeri mondani, hogy az én atyám. Hát ez egy nyílt támadás, ugye a vallási érzékenység ellen. És nem elég, hogy azt mondja, hogy az én atyám, de minket még arra tanít, hogy mi meg azt mondjuk, hogy a mi atyánk. Figyelem, nem adott jogot arra, hogy azt mondogassuk egyenként, hogy én atyám. Arra tanít, hogy együtt közösen mondjuk, hogy mi atyánk. Mert az én atyám az az ő privilégiuma, ha szabad így mondani. Emellett Máténál Jézus egy olyan színezetben jelenik meg, ami az ókeresztény művészetben, az ikonokon, az ikonográfiában, a mozaikokban gyakran megjelenik, de a többi evangéliumban kevésbé hangsúlyos, hogy Jézus az új törvényhozó. Tulajdonképpen Máté evangélium, egy francia szerző írt erről egy nagyon érdekes könyvet, kiemelt módon kezeli a hegyeket. Tehát végig kísérik hegycsúcsok Jézus, ez színeváltozás, hegyi beszéd, a Golgota, a mennybe menetel hegye, stb. Stb. És a hegyi beszéd hegyéről szólva azt mondja ez a szerző, ő ért hozzá, ő foglalkozott ezzel egy 500 oldalas könyvben, úgyhogy én elfogadom, hogy így van, hogy Máténál a hegyi beszéd, ahogyan azt Jézus átadja a tanítványoknak és tanítja őket, tulajdonképpen a zsidók egyiptomi kivonulása idején a Sínai hegyén való törvényadásra hasonlít. Tehát Máté úgy állítja be Jézust, mint egy új Mózest, aki ad egy új törvényt a népnek. Nem véletlen, hogy II. János Pál azt mondja, hogy a hegyi beszéd a Krisztus hívők közösségének az alkotmánya, az alaptörvénye. Tehát Jézus úgy jelenik meg, mint egy új Mózes, ezért sok ókeresztény bazilikában azt látjuk, hogy a falakon párhuzamosan van megfestve Jézus élete és Mózes élete. Mert az új szövetség Mózese, Krisztus. Ez a gondolat Mátéra vezethető vissza. Akkor én itt megállnék, mert itt még vannak aprólékok fölírva, csak nem akarom agyonbeszélni az időt, és akkor innentől szabad a terep a kérdésekre, hogyha esetleg vannak, vagy megjegyzésekre, vagy gondolatokra.
Jó testvéreket biztatni kell, mert az, hogy kérdezzünk itt a szent helyen, az még egy új műfaj. Úgyhogy akkor mondom a testvéreknek, hogyha valakinek van kérdése most az atyához, akkor bátran fölteheti. Tessék, parancsoljon!
Szamáriai. Ugye ez... Igen, az János evangéliumában van. Tehát azt világosan kell látnunk, hogy minden evangélium egy komplett egész. Tehát van minden evangéliumnak egy szerkesztett íve. Tehát én azt mondom, hogy a Máté evangéliumánál van egy ilyen ív is a szerkezetben. Egyébként a szamaritánusok, ha szabad így mondani, egy átmeneti kategória. Tehát a zsidók jobban utálták őket, mint a pogányokat. Azért, mert ők tulajdonképpen zsidók voltak. Csak az észak-déli szakadáskor, ugye Salamon halála után ketté szakad az ország. Az északi ország fővárosa lesz Szamária. Ezt az országrészt hívják egyébként Izraelnek, a délit Júdának. A szamáriai országrész innentől kezdve vallási különutas. És mi pecsételi meg azt, hogy az ő vallásuk totálisan elszakad a déliekétől? Az, hogy a déliek ragaszkodnak ahhoz, hogy Jeruzsálem a szentély. Máshol nincs templom, meg áldozat, meg semmi, csak Jeruzsálemben. Na de amikor ketté szakad az ország, akkor annak van pehje, aki szentély nélkül marad. Mert ugye csak egy darab szentély van, és ezt nem lehet így félbevágni országhatárra, hogy mind a kettőnek egyformán jusson. Tehát nekik kvázi be kellett menni az ellenség királyság területére a szentélyhez. Ezért a Garizim hegyén építenek egy saját szentélyt. És a szakadás mikor válik végérvényessé? Szamáriát 722-ben Krisztus előtt elpusztítják, tehát az északi királyságnak kampec. Na most a 6. Krisztus előtti 6. század elejéig fönnáll még a déli királyság. De mi a különbség a kettő között? Amikor Szamária elpusztul az északi királysággal, ott senkit nem visznek el fogságba, ide-oda-amoda. Jó, biztos egy-két arisztokratát összezsúppoltak valami karavánnal, aztán elvitték őket messzire, de a lényeg, hogy ők ott helyben maradnak. És összekeverednek a mindenféle pogány népekkel, és így kialakul egy ilyen egyveleg. Krisztus előtt 800-ban még nagyon zsidó, Krisztus előtt 500-ban már még zsidó, Krisztus korában meg azt mondták, ez már nem zsidó. Tehát ők így vannak. A délieket viszont ugye éri az a hatalmas csapás, hogy kétszer is elfoglalják Jeruzsálemet, és a második után irány Babilon. Persze nem az egész nép, ezt azért tudni kell, mert az azért pénzbe került, ugye a transport meg minden, szóval egy földműves nem biznisz elvinni Babilonba. Tehát akiket vittek, az papság, arisztokrácia, uralkodó réteg, hát úgy mondanak az értelmiség, és kézművesek. Belőlük keletkezik a nagy babiloni diaszpóra. És ők éppen azért, mert átélik ezt, még tisztábban akarják őrizni a vallási hagyományt, mert nincsen ország, nincsen semmi, tehát ez az önazonosság. Tehát ezért a déliek lesznek a tulajdonképpeni jó zsidók, a szamáriaiak meg a fújronda régen zsidók voltak, de ma már nem zsidók. És tulajdonképpen a dolog pikantériája az, hogy Galileában élnek úgymond rendes zsidók. De ahhoz, hogy lemenjenek Jeruzsálembe, mindig a szamaritánusok földjén kell átmenni, mert földrajzilag így van, Galilea, Szamária, Júdea. Tehát aki északról lemegy Jeruzsálembe, az mindig átmegy rajtuk. És akkor mit csináltak a zsidók? Azt, amit Jézus is. Tehát átmennek az országon, de nem mennek be a városba. Tehát a város mellett éjszakáznak, vagy a város mellett ülnek lepihenni. Hát Jézus is ezt csinálja tulajdonképpen. A szamaritánus asszony, az egy nagyon izgalmas dolog, de az János evangélium, úgyhogy abban nem menjünk bele, az egy nagyon jól megszerkesztett evangéliumi példázat.
Lehet még kérdezni. Amíg erőt gyűjtenek a testvérek, szeretném mondani a Csaba atyának, hogy testvérektől indult ez a kezdeményezés, még az én jó elődömnek a jóváhagyásával, hogy a Biblia évében legyen egy előadó meghívva, egy biblikus tudós, így a naptár év elején Tarjányi Béla professzor úr, egykori kedves közös tanárunk tartott előadást Alsógödön, aztán a következő előadó Kocsis Imre atya volt, aki a Lukács evangéliumról szólt, és legutóbb pedig Jelenics tanár úr a János evangéliumról beszélt.
Akkor a Márk még nem.
A Márk még hátra jön a Szentírás évében, úgyhogy ez a háttér. Én is úgy vagyok, mint egy riporter, hogy akkor most mondanám, hogy kedves testvérek, hogyha valakiben még van kérdés, akkor merjen szólni. Bár dicséret illeti az eddigi kérdezőt, mert ilyen még nem hiszem, hogy volt. Alsógödön nem kérdeztek, ugye? Nem vége volt, aztán mentünk, úgyhogy...
De csak nyugodtan. Törül,
de lehet, hogyha valakiben még van bármi...
A Márk evangéliumát előre is ajánlom, akárki lesz az előadó, mert az egy halatlanul izgalmas dolog. Az, ott a személyek olyan, mint egy szappanopera, hogy kikivel veszett össze jobbra-balra, mert ugye Márknak az anyukája, az Mária, aki a jeruzsálemi közösségnek otthont ad, a nagybátyja Barnabás, viszont Barnabás Márk miatt veszik össze Pállal, mert Pál azt mondja, hogy Márk egy lusta disznó, nem dolgozik rendesen, akkor Márk elkerül Péter mellé, de akkor újból Pál mellett találjuk, tehát ez egy hallatlanul izgalmas dolog, hogy most mikor és hol írta meg az evangéliumát Márk, úgyhogy azt már előre is ajánlom.
Van-e? Tessék!
Igen, csak ott még fodrász előtt vagyok. Ez minden héten van, és az első, tehát a fix adásidő az vasárnap 12 óra, Hogy aztán az ismétlések mikor vannak, azt passz, azt nem tudom, de a fix adásidő az vasárnap 12. Még van ott egy kérdés azért, ezt szívesen mindenképpen. Na, örülök neki. Tessék!
Lehet, hogy én voltam elég figyelmes, de ugye, amint az elhangzott, hogy a szír, hogy a fordítás, hogy így
szír. Igen.
De hogyha már tudja zsidó volt, és az embereket a kérdő kultúrának, miért akiknek az arányozott, ami nyelv, akkor miért
Egy érdekes dolog. Egyfelől most nagyon nagy reklámot csinálnak az arám nyelvnek. Ez itt mindenféle tudományos ismeretterjesztő ízékben előjön. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi években azért már egy-két biblikus elkezdett, hogy álljunk már azért meg. Mert ez úgy állítja be a képletet, mintha héberül már senki se beszélt volna Jézus korában, és mindenki arámul beszélt volna. Tehát eleve itt már lassítsunk, mert az arám az egy észak-keleti dialektus. Tehát arra egyáltalán nincsen garancia, hogy aki zsidó, az arámul beszélt. Tehát lehet, hogy uram, bocsá, héberül beszélt. Jó, tehát ez csak az egyik. A másik, hogy tulajdonképpen a Krisztus utáni első században a földközi tenger egész medencéjében a köznyelv a görögnek egy nagyon egyszerűsödött verziója volt, az úgynevezett koiné görög, vagyis köznyelvi görög. Tehát lehet, hogy Arisztotelész meg Szofoklész a fejét verte volna a falba, hogy ilyen primitíven hogy lehet használni a görög nyelvet. Ez egy kicsit olyan, mint manapság az angol, ugye? Tehát attól, hogy ma mindenki angolul beszél, csak nagyon kevesen vannak, akik Shakespeare-t megértik eredetiben. Tehát ez volt a köznyelv, a koiné görög. Olyannyira, hogy például Rómában görögül beszéltek. Rómában, a birodalom latin nyelvű fővárosában. Amikor ez a tendencia elkezdődik, a római köztársaság utolsó nagy alakja, Kátó, föl is szólal, megmaradt a beszéde a szenátusban. Ó, azt hiszitek, mi foglaltuk el Görögországot, ők foglaltak el minket, a szónokaikkal és a költőikkel. Vagyis, aki a Krisztus utáni első században bármit akart csinálni, az görögül csinálta. Erről nagyon érdekes kutatások vannak, hogy az apostolok milyen nyelvműveltséggel rendelkeztek. Aki Galileában kereskedett, már pedig egy halásznak ki kellett azért olykó menni a piacra, annak elementáris szinten tudnia kellett görögül. Például ez ilyen szinten köznyelvé vált az adott korra ez a koiné görög. Na most Antiókiában majdhogy nem 100%-ra vehetjük, hogy a görög volt az egész közösségnek a köznyelve. Szent Pál apostol majdhogy nem azt kell mondani, hogy anyanyelve a görög volt. Mert ő ugye Kis-Ázsiában születik. Azt tudjuk, hogy az első, Krisztus utáni első századi alexandriai diaspóra már 300 éve nem beszél héberül, csak görögül. Ezért Alexandriában, a Krisztus előtti 3. században lefordítják görögre a teljes Ószövetséget. Mert a saját könyveiket nem tudják már elolvasni. A saját nemzeti nyelvükön, úgymond. Tehát ez olyan, mint hogy 200 év múlva Magyarországon mindenki angolul fog beszélni, de magyarok leszünk. Tehát elnézést a pessimista jóslatokért, csak ezt így lehetne leképezni. Tehát az antiochiai közösségben az apostolok cselekedeteinek a leírásából az nyilvánvalóan kitűnik, hogy ott voltak a délről északra költözött zsidók, és nekik valószínűleg valóban héber vagy arám nyelvi hátterük volt, de ott volt a diaspóra. Hát azt említettem, hogy Antiochia a legjelentősebb városa volt a birodalomnak a keleti féltekén, vagy a földközi tenger keleti medencében, akik addigra már szintén évszázadok óta ott éltek, ez teljesen görög nyelvű volt. Olyan, tessék? Nem, nem latinul. A latint kultúrált ember nem nagyon használta. Tehát ez olyan volt, mint hogy az orosz arisztokrácia franciául beszélt. Tehát Neró császár, akiről tudjuk, hogy ottan pengette a lantot, aztán gyújtogatott üres óráiban, a költeményeit görögül énekelte, nem latinul. Görögországba ment el színházi szavaló versenyre. Az egy más dolog, hogy a szegény színháznézők pehjére neki kellett megnyernie a versenyt, szóval ez már a szerencsétlenség a dolga. Tehát ez egy ilyen világ volt. Rómában az első-második századi régészeti ásatások során azt kell mondani, hogy töménytelen görög feliratot és szöveget. Rómában, a latinitás fővárosában. Tehát ha szabad így mondani, ezt már ezüstkornak hívják a római történelemben, mert mi volt az aranykor? Augustus uralkodása. Ez a korszak, Neró uralkodása, és ami utána jön, ez már ezüstkor. Tehát itt már a klasszikus köztársaságkori nagy latin műveltség az már kampec. Tehát ahol erősen tovább fog élni, az a jogi nyelv. Mert a jogrend az latin, arra a görög nem jó. Viszont a költészet, az irodalom teljesen a görög hatás alá kerül, és tegyük hozzá a közbeszéd is. Tehát hogyha egy sok nemzetiségű város volt Rómában, akkor ott nem mindenki latinul tanult meg, hanem görögül. Ugye ezért van az, hogy Jézus feje fölött a fölirat három nyelvű. És a második nyelv a héber után nem a latin, hanem a görög. Mert az volt a közérthető. Ha latinul fölírták, mert római kivégzés. Zárás megjegyzés nagyon érdekes. Tudják-e, hogy hol van a tábla megmaradt töredéke? Amit hallatlanul nagy tudományos vizsgálatoknak vetettek alá, egy ilyen vastag könyv is született belőle, olaszul a Rigato professzorasszony dolgozta fel. Hát a jeruzsálemi Szentkereszt bazilikában, Rómában. Ez a névnek a vicce, úgy hívják, hogy jeruzsálemi Szentkereszt bazilika, de Rómában van, ott megtalálható, és annak az a pikantériája, hogy mutatja, hogy a korabeliek hogyan tudtak görögül meg latinul Palesztinában. Jobbról-balra van írva a görög és a latin szöveg is. Tehát fordítva, mintha héber lenne. Tehát ismerték a betűket, meg rudimentális módon tudtak beszélni azon a nyelven, de hát csak úgy szó-szó. Tehát olyan primitív szinten, hát ahogy beszélünk ma afroangolról, vagy indiai angolról, aminek aztán semmi köze ahhoz az angolhoz, amit a királynő beszél a Buckinghamben, hát ugyanígy a ókorban is ez így működött. Tehát az Új Szövetség összes könyve görög. Vannak nagyon pocsék minőségűek nyelvileg, és vannak nagyon jó minőségűek. A legjobb minőség az mindenképpen a jánosi korpusz, tehát a János nevéhez köthető részek, illetve a páli levelek. A többi már rosszabb minőség ezekhez képest. Az Ószövetség az viszont vegyes, ott azt mondhatnánk, hogy a 90% óhéber, de emellett vannak arám nyelvű töredékek, tehát olyan részek, amik csak arámul vannak meg, illetve görög töredékek. Ugye emiatt tér el a katolikus és a protestáns biblia kiadások könyvjegyzéke. Mert ezeket mi bevesszük az Ószövetségi kánonban, ott viszont, mivel nincsen meg az eredeti óhéber szöveg, és ezért nem szerepel az eredeti zsidó kánonban, ezért úgy szerepelnek, mint a deuterokanonikus könyvek, ugye? Jól mondom. Igen.
De benne van a kánon, hogy túl kell
fordítani, igen, igen.
Kegyes olvasmány.
Igen, igen, igen. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy itt, tehát ilyen szempontból az Új Szövetség egyszerű. Ó, görög pont. És akkor...
Ez a lelői kérdésem, a kereszténység,
igen.
Mégis kereszténység igazából azt mondja, amikor a Jézus megszerzett.
Igen.
Csak az lenne igazából a kérdésem, hogy János, mindig lehetem, hogy őnek keresztények kell.
No. Itt most be kell lassítanunk egy picinyét. Mit jelent a szó eredetileg a görögben? Alámerítést. Tehát itt a gesztusról van szó, Tehát, hogy szak bele a vízbe, viszont ugye most voltam ősszel egy zarándoklaton a Szentföldön, úgyhogy vannak új keresztény közösségek, akik ezt csinálják, de jöttek katolikus apácák, és azok a habitustól, fityulástól úgy belementek a Jordán vizére, ahogy kell. Úgyhogy mi ott fotóztunk, mert itthon ilyet nem lehetne, hogy a Duna partjára lemegy egy rendház, aztán fityulástól bemennek az apácák a vízbe. Tehát ezt az alámerítési gesztust fejezi ki az eredeti szó. Tehát a kereszthez vagy Krisztushoz semmi köze az eredeti szónak. Alámerítés. Ez, mint gesztus, megjelenik más misztériumvallásokban is. Tehát a leereszkedés és a fölemelkedés, illetve a víz vagy vér általi megtisztulásnak a gesztusa más misztériumvallásokban is fölbukkan. Tehát ez egy viszonylag általános érvényű szimbólum, a leereszkedés az mindig a halált jelképezi, a fölemelkedés az új életre támadás. Tehát ilyen van például a Mithrász kultusz beavatásában, hogy ott nem vízbe merítették őket, hanem leeresztették egy gödörbe, és a fejük fölött leöltek egy bikát, és annak a vérét rájuk csurgatták. Hát, hogy is mondjam, kevésbé gusztusos, nem tudom, hogy Zsolt atya örülne neki, itt lenne középen egy ilyen keresztelő gödör, és igen költséges lenne akkor manapság a keresztelés mindig egy bikát hozni ide a templomba. Tehát, de a szimbolika az hasonló. János a keresztény teológiai értelemben nem szolgáltatja ki a keresztség szentségét. Ez mikor válik nyilvánvalóvá? Az apostoli korban, ugyanis tudjuk jól beszámolókból, az újszövetségi könyvekből, hogy Kis-Ázsiában léteztek olyan vallási közösségek, akik János keresztségében részesültek. Vagyis Jánost ugyan lefejezték, de megmaradt a tanítványi köre, és ők ugyanúgy misszionáltak, mint Jézus apostolai. És hogyan reagál erre az egyház? Kiderül, hogy ezek a szegények még azt se hallották, hogy van Szentlélek. Vagyis a jánosi keresztség és a Krisztus által alapított szentség az két külön dolog. De ez önmagában még nem egy probléma, mert azt kell mondanunk, hogy keresztény értelemben se Szűz Mária, se az apostolok, se Jézus nem volt megkeresztelve. Mert ugye a keresztségnek az a formulája az ősegyházi kortól kezdve, amit a Máténa tanult, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát például az apostolok úgy kereszteltek ezzel a hagyománnyal, ezzel a meghagyással, hogy magukat így nem keresztelte meg. Tehát nem tudunk arra az evangéliumban, hogy Jézus csinált volna egy zárt köri keresztelést a 12-nek. Tehát a szentség Krisztus személyéből fakad, és erre már keresztelő János maga is utal. Én csak vízzel keresztelek, és mivel fog keresztelni, aki utána jön? Nagyszerű. És mire utal János a János evangéliumában, a Nikodémussal való beszélgetésben Jézus? Aki vízből és Szentlélekből újjászületik. Tehát itt ez a lényeg, hogy keresztény értelembe vett keresztség csak Krisztus föltámadása és mennybe menetele után van, sőt, hozzáteszem az apostolok cselekedetei könyve alapján, Pünkösd után. Tehát annál hamarabb nincsen, és ismétlem az apostoli beszámolókból értesülünk arról, hogy Kis-Ázsiában ott van még a jánosi keresztség is egy darabig, azt nagyjából valószínűsíthetjük, hogy ezek a jánosi csoportok beolvadnak a keresztény közösségekbe az idő előre haladtával. Igen. 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 No. Hát eleve a gyermekség történetből is vajmi keveset tudunk, mert megszületik, aztán 12 éves korában elveszik, tehát ott már kapásból ugrott 12 év. És aztán utána az ige hirdetés. Mi ennek a lényege? Az evangélium, mint műfaj, nem életrajz. Tehát az evangéliumnak nem az az alapvető célja, hogy Jézus életét dokumentálja. Ez nagyon nyilvánvaló elemi dolgokból. Például János evangéliumából nem derül ki, hogy hogy hívják Jézus anyját. Nem tudjuk. Tessék végigolvasni, egyszer nem lesz benne, hogy Jézus anyja Mária volt. Mindig úgy szólítja meg, hogy asszony, íme a te fiad, asszony, stb. Tehát azért mondom, hogyha végignézzük az evangéliumot, azt látjuk, hogyha életrajz-szerű igényeket támasztanánk velük szemben, akkor azt kéne mondani, hogy félre sikerültek. Mert nem tudósítanak Jézus életéről. Mert az evangéliumnak valami egészen más célja van. Az evangélium alapvetően írásban rögzíti az apostolok ige hirdetését, amely mit tartalmazott? Krisztus tanítását, és Krisztus életének azon eseményeit, amelyek a megváltás műve szempontjából alapvető fontosságúak voltak. Tehát az evangéliumban ezt fogjuk megtalálni. Minden esetre a kérdés oly szempontból jogos, hogy ez már az első század óta ottan furkálódott mindig millió kereszténynek az agyában, hogy na de mit csinált egyébként, tehát addig furkálja az agyukat, míg a második században megszületik mondjuk egy Tamás evangéliuma, ami hozza a jobbnál jobb sztorikat, hogy Egyiptomban hogyan homokozik a kis Jézus a homokozóban. És akkor ott a nedves földből galambot formál, rálehel, és akkor a galamb életre kell, azt elrepül. Most érezzük, hogy ezeknek a sztoriknak semmi köze nincs az üdvösséghez. Semmi köze nincs ahhoz, hogy most én mit hiszek, és hogyan hiszek, és a hitem által hogyan jutok el az életre. Semmi köze. Ez az emberi kíváncsiság kielégítése. Vajon mit csinált a kis Jézus? Akkor kis Jézus mászkál jobbra-balra, és csak úgy burjánzanak a csodák körülötte. Hát vegyük elő, ugye a 19.-20. században nagy divatja lesz, a középkori hagyományokat követve egyébként ezek a Jézus élete című regényeknek, vagy képeskönyveknek, stb. A kis Jézus itt gyalulja az asztallábat, meg a székla, ebben már az a csoda, hogy ezzel a kis Jézus az egyik legnagyobb technikai reformer volt, mert Izraelben szerintem a 20. századi angol protektorátus előtt nem is nagyon használtak széket meg asztalt, de ő már a rómaiak korában asztalt gyártott, meg hasonlók. Tehát azért mondom, hogy ezek mind-mind az emberi kíváncsiságnak az igényei. A krisztusi hit szempontjából ezek lényegtelen dolgok. Persze, mindig kitöltjük valahogy a lyukakat, tehát van olyan magyarázat is, hogy Jézus Egyiptomban megismerkedik a misztérium vallásokkal. Vagy Jézus elmegy Indiába, ott beáll buddhista mester mellé kis tanoncnak, és ott tanul meg vizen járni. Meg mit tudom én? Tehát azért mondom, hogy az ilyen verziójú történetekből töménytelen sok van. Töménytelen sok van. Tessék? Hogy? Hát mert akkor nem tanított. A gyermek Jézus egyetlen egyszer tanít. A 12 évesen, amikor elvész a templomban, és utána mit ír a Szentírás? Hazament és engedelmeskedett, szépen növekedett engedelmességben. Tehát azért mondom, hogy egyébként ez a 12 éves Jézus a templomban, zárójeles megjegyzés, tavaly olvastam egy nagyon izgalmas tanulmányt arról, hogy miért pont a 12 éves Jézus a templomban. És a mostani típusú bar micvó, ahogyan azt ma megünnepeljük a mi kultúrkörünkben, viszonylag későn jelenik meg. Tehát pár száz éves múltja van csak. Ugye ennek a női verziója a bat mitzvá, de hát az gyakorlatilag 20. században találják ki, hogy a lányoknak is legyen valami, ne csak a vívő. Ugye mi a bar mitzvó lényege? Hogy az a héber fiú, aki eléri az adott életkort, azaz kiserken a szakálkája, bemegy a zsinagógai gyülekezetbe, és ott hangosan fölolvas a Tórádól. Mert így lesz ő teljes jogú férfi tagja a közösségnek. És ez mindig egy ünnepség volt, és a szerző mindenféle egzegetikai varázslatokkal, szövegértelmezési varázslatokkal ezt a templomi esetet Jézus bar micvójával hozza kapcsolatba. Vagyis hát tulajdonképpen lehet, hogy Jézus a templomban, vagyis a templom előcsarnokában a Tórából olvasott föl, mint én ebben most nem akarok belemenni, mert ennyire nem értek én a zsidó kultúrtörténethez, de ez egy érdekes párhuzam. De ezen kívül a kis Jézus ugye nem tanít. Ugye itt aztán voltak a középkorban hallatlanul elképesztő sztorik. Tehát, hogy ő már csecsemőkorában folyékonyan beszélt, meg mit tudom én, miket mondogatott az anyukájának, meg nem tudom micsoda. Tehát azért mondom, hogy a középkori fantázia az aztán nagyon irodalmian burjánzott a kérdéskörben. Az evangéliumok szempontjából ez nem fontos, ez nem célkitűzés. Tehát a kis Jézus az nem egy média sztár volt, hogy beszámolunk, hogy a McDonald's-ba megevett másfél sült krumplit, és vett két 40 ezres bőrtáskát a mit tudom én milyen üzletben. Ez lényegtelen. Hát arról se számol be, hogy evett, hogy mandula gyulladása volt, vagy hogy valami. Nem ez a lényeg. Úgyhogy ez egy lyuk. Aki ebbe a lyukba beletesz valamit, az mindig csak fikció. Hogy?
Misztikus vallás gödrébe esik. No hát esetleg van-e még egy búcsú kérdés, mert itt lennénk a Rorátéig is, de ugyanakkor azt is látom a testnél, érezzük, hogy a klímaberendezés is működik a templomban. Van-e esetleg még kérdés? Utolsó előtti. Előtti. Utolsó. Nagyon szépen köszönjük, hogyha nincsen. Mert hát itt még lehet az atyával azért, hogyha...
Hát szegények már elkókadtak.
Igen, de azért annyira nem, mert itt láttam az arcokon a figyelmet. És kedves Csaba atya, neked azt köszönöm meg azon túl, hogy fantasztikus ívben vázoltad a Máté evangéliumot, hogy ennyire otthon vagy benne, hogy ezt szeretnénk tőled megtanulni, hogy egy Jézusi műben, Jézus életében és az örömhírben ennyire otthon lenni, hogy egyszer hol zsidó írás magyarázónak láttalak, hol az apostolok között ott, mint aki figyeli a mestert, és ezt köszönjük, hogy ezt a szerelmet, ezt most próbáltad nekünk is átadni, hogy így olvassuk a Szentírást, hogy legyen ennyire benne az életünk, bár nekem nagy ajándék volt, hogy a Gábornál, a lelkész úrnál voltam valamelyik nap, és láttam, hogy görögül és magyarul párhuzamosan olvassa az új szövetséget, úgyhogy van nekem mit tanulni.
A Zsolt atya tud görögül és óhéberül, legalábbis vizsgázott szépen belőle.
Igen, vizsgáztam. Viszont én egy magyar nyelvű, nem angol nyelvű, hanem magyar nyelvű kis művet adok neked, és ez is azt mutatja, hogy mennyire lényeges volt mindig a világi embereknek a szerepe, nyilván valamikor az ószövetségi közösségben is, és az egyházban ez a templom egy világi ember, Bozóki Gyula ezredes kezdeményezésére épült, 1925-ben készült el, téglánként rakták össze a pénzt a szegény kis közösség, és ennek a szellemi nyomai még megvannak, az az áldozatkészség, meg nyitottság a testvérekben megvan. Ezt szeretném neked átadni, kicsit a férfias a csomagolás, átlátszó a csomagoló papír. És hát, hogy alsó gödiek is voltak, itt van benne egy boríték, egy képeslappal, és alsó gödi boríték van, hogy alsó és felső gödiek együtt voltunk. Nagy szeretettel köszönjük ezt neked.
Köszönöm.
Isten éltessen, és lehet ám tapsolni.
Erről a képről nekem most egy iszonyatos, döbbenetes felismerés villámlott vagy nyilallott belém. Én a 15. kerület pestújhelyi plébániáról származom, oda jártam templomba, ez Váci egyház megye volt. És ott 1927-re épül föl a templom, tehát nagyjából a Gödivel egy időben. És egy az egyben ugyanez a templom. Annyi a különbség, hogy ez a torony nem elől van, hanem hátul itt a szentély mellett. És annyi, hogy belülről egy kicsit csúcsívesebb a kiképzés, de ez a háromboltozatos bejárat, a homlokzat középen a kerekablakkal, illetve a torony felépítése teljesen ugyanaz, úgyhogy most utána fogok olvasni, hogy ezt ki tervezte, vagy miért így néz ki ez a templom, ahogy kinéz, mert ez most elkezdett izgatni. Mert hát 93-ig én is egy Váci egyházmegyés voltam, úgyhogy...
Isten éltes, és én látom, hogy téged nem utoljára hívtunk meg.
Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy most ezt a könyvet biztos át fogom tanulmányozni, mert teljesen szívem vagyok ütve.
Köszönjük szépen, és akkor mindenkinek jó éjszakát, majd, hogy a folytatás akkor Alsógödön lesz, hogy ki lesz az előadó, az meglepetés, leginkább azért, mert még nem tudom pontosan. Majd mondjuk a kedves testvéreknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus áldás békesség.
Jó éjszakát.
Mm-hmm. Akkor...